Miskolci Multidéző Podcast, ami a múltból, a jelenen át, a jövőbe vezet. Répási Olivia szerkesztő beszélgetőtársa Reiman Zoltán, amatőr helytörténész, aki felidézi a régmúlt időket, ahogy azt megjelent könyveiben is megtette már.
Üdvözlöm a hallgatókat, Répási Olivia vagyok, Reiman Zoltánnal beszélgetek, aki amatőr helytörténész. Az avasszállóról lesz szó, ami korábban koronaszálló nevet viselte.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Mit tudunk akkor erről?
Koronaszálló volt a régi neve annak a bizonyos épületnek, amelyet avasszállóként ismernek a miskolciak, vagy csak úgy ismerik, hogy Kossuth mozi volt abban az épületben, vagy úgy ismerik sajnos a legfiatalabbak, hogy egy Roma főutcán, ugyanis sajnos ugye nagyon lerobbant az állapota. Hát a rendszerváltás nem úgy sikerült, ugyanúgy, mint Miskolcnak az ő történetében sem, ahogy kellett volna, és hát különböző cégek, tulajdonosok voltak, és hát senkinek sem sikerült felújítani az épületet. Aztán most ugye az utolsó időszakban ugye megvásárolta az önkormányzat, és hát az MCC tulajdonába került, és az MCC most már ugye látványterveket is láthattunk nem olyan régen róla. Elvileg fel fogja újítani teljesen, és tényleg nagyon szépen néznek ki a látványtervek. Én nagyon remélem, hogy újra régi fényében fog tündökölni.
Mikori maga az épület?
Hát ez az épület 1893-ban épült. Ennek is felmerült egyébként a lebontása, sőt olyan tervekre is bukkantam, amik egészen érdekesek lettek volna. Tényleg egy korabeli plázát építettek volna, lebontották volna ezt az épületet, és a mostani Erzsébet fürdő helyére építettek volna egy háromszintes épületet, ami gyakorlatilag tényleg olyan lett volna, mint a pláza, tehát minden lett volna benne. A fürdőtől kezdődően szállodáig, kaszinóig, minden, amit elbír képzelni az ember, majd egyszer arról is lesz szó az egyik következő beszélgetésünk során szerintem. Na hát akkor kezdjük az elején. Ugye nem sok olyan nagy múltú, emblematikus szálloda van Magyarországon, mint ez a korona szálló épülete. Egészen a 14. századig nyúlik vissza egyébként a története, hát nyilván akkor még nem szálloda volt. Időrendi sorrendben itt állt a Dőri kocsma, a tambúr, a korona, az aranykorona, a Kossuth és az avasszálló. Nyilván először nem a többszintes épületre kell gondolnunk, hanem egy kis, először is egy vámszedő helyre egyébként. A legelső említés 1365-ben a majdani koronaszálló helyén gyűjtött össze a diózsőri uradalom, Ispánia jobbágyoktól a nekik járó 900 részt. De hát itt ez volt egy ispáni épület vagy ház volt. A Mátyás király uralkodása idején egy bizonyos Petrus hercog szerezte meg az uradalmi javadalmat, de sikkasztáson kapták, ezért 1478-ban menekülése kényszerült. Ezután a Kovács testvérek birtokolták. 1516-ban már árucsarnokkal is rendelkezett az épület, és hát ismét egy testvérpár a Máté testvérek tulajdonában volt. Ők már a bérleti díjat nem a királynak fizették, hiszen akkor már nem királyi tulajdonban volt az épület, hanem kiadták egy zálogbirtokosnak, nem magát az épületet, ugye az egész uradalmat, úgyhogy a zálogbirtokosnak fizette a bérleti díjat. Később Nyári Zsigmond tulajdonába került, és utána adta el szabad kocsmáját a dőrieknek, ez 1652-ben történt, ez volt az első fennmaradt néva a korona elődjéről, úgymond. Egy kocsma volt, a Dőri kocsma. És hát 100 évig ők is az ő tulajdonokban volt, a dőriek tulajdonában, és hát 1775-ben már tambúr néven illették a kocsmát. Hát itt a források egy kicsit vitatkoznak azon, hogy mikor volt egy bizonyos céger, tehát ami biztos, hogy egy szőlőfürtös korona volt, ami kőből készült a kapuja fölött, és innen eredt a név, hogy aranykorona. Ahány forrás, annyi féle verzió van. Egyik leírás szerint 1775-ben volt ez a céger, másik szerint 1784-ben, a harmadik, és ami számomra a leghitelesebb, Dobros István pedig 1783-ra datálja ezt a céger felkerülését, de hát ugye ezt már soha nem tudjuk meg. És ekkor már bővítették, ekkor már tényleg igazi szálláshely voltál, gyakorlatilag innentől kezdődően már tényleg a vendégek szolgálatában állt, és nem csak egy kocsma volt. 1798-on pedig Klír Wenzel, ő egy cseh építész volt, ő megtervezte a homlokzatát, és egyébként utána rá is került egy emelet, tehát már kétszintes volt az épület. Tehát ekkor, amikor felkerült a emelet rá, akkor már volt egy ivóterem, kávézószoba, az emeleten pedig egy nagy terem. Sőt, 1833-ban az udvari részre is elkerült a második emelet. A bővítést azért tartották szükségesnek, meg hát amúgy is rengeteg több szállodára lett volna szüksége Miskolcnak, hiszen ugye egyében 4 országos vásár volt, és rengeteg pesti, illetve az ország minden tájáról érkeztek ide kereskedők, és nem volt a számukra elegendő szálláshely. Ebben a szállóban szállt meg egyébként Dériné is, a Pestről elüldözött színészekkel együtt. Ez nagyon érdekes, hiszen Dériné naplójában olvastam ennek, hogy megérkeztek, leírta a körülményeket, hogy bedöszögtek a városba, és akkor látták, hogy úristen, hát ez milyen város, hát itt milyen utak vannak, és ahogy jöttek befelé a városba, egyre jobban látták, hogy milyen emberek laknak itt. Na mindegy, szóval van egy nagyon, nagyon jó leírás, és megvan az a pillanat, amikor megpillantják a koronaszállót, és bemennek, és ott alszanak először. De nem volt hely úgy, hogy a padlástérben szalmazsákokon aludtak, tehát nagyon részletesen úgy le volt írva. Nem tudott átöltözni, mert férfiak is aludtak ott, meg ők mulatoztak, meg a színészek összehaverkodtak már a miskolciakkal első éjszaka, és mindenki hát mulatott, és hát olyan állapotban jött fel a padlástérbe. Szóval ez nagyon, nagyon érdekes egyébként, ezt a blog oldalamon is megtalálják ezt a leírást. De ez a társulat itt kapott újból lehetőséget a színjátszásba, és 1815-ben a Korona udvarán került sor a Tündérország Magyarországon című darab bemutatására, amely útjára indította a rendszeres Miskolci színjátszást. Tehát ez volt egy nagyon fontos dátum, 1815. Hát utána voltak különböző felújítások, de ugyebár egyre jobban azt tűnt ki, hogy ezt az épületet majd le kell bontani, ami meg is történt, de azért előtte még Laborfarmi Rózának volt egy nagyon fontos eseménye, a színészi pályafutásának 50 éves évfordulóját ünnepelte itt, és hát a díszelőadáson férje Jókai Mór is jelen volt 1883-ban. 1893-ban épült fel az új korona, ahogy említettem, Adler Károly tervei alapján, ugye akkor a város főmérnöke, vagy mai szóval élve főépítésze volt, és az Ors Illés és Fia nevű kivitelező cég volt a kivitelező. Az új bérlő pedig Rüdiger Béla lett évi 15 000 forintért. Minden esemény, ami meghatározó volt, az mindig a koronában történt. A választások esetén is később, vagy bármilyen, például a Palóczi Lászlónak a halotti tora, ugye 1862-ben az is a koronában volt. Ahogy a múltkor beszéltünk róla, hogy a főherceg is, amikor ide látogatott Miskolcra, Ferenc Szálvátor főherceg Miskolcra látogatott, akkor is a koronán volt egy fogadás, és természetesen mindenki oda ment, és hát mindig a város színe java. De amikor a Kossuth szobornak az avatása volt, akkor a Kossuthnak a testvére is ott az erkéről nézte a magát az avat ünnepséget, tehát tényleg a korona az nagyon meghatározó volt Miskolcon. És hát ugye volt neki aranykora, és az aranykora, amiről most beszélünk, ez csak egy ilyen kis beharangozó volt, amiről most beszéltünk, hiszen volt egy Böcögő korszak. Böcögő József a Zala megyei Osztrohonyban született 1877-ben, iskoláit Vas megyében kezdte, majd a vendéglős és szállodás szakmát az ausztriai Ferringben sajátította el. 1898-ban lett a Miskolci Három Rózsa szálloda étterem vezetője, ez ugye tudjuk, ott van a Villanyrendőrnél, az a nagy rózsaszín épület, a saroképület, és a három rózsa motívum az ott is van sok helyen, na az volt a három rózsa, ennek lett először a vezetője. Az Abbázia szállodát és éttermet a kezdetektől irányította, 1907-től vette bérletbe Miskolctól a korona szállót és éttermét. Böcögő 1934-ben saját költségén próbálta felújítani és korszerűsíteni a szállót, Blokk Ármin és Tim Lajos tervei szerint. 37-ben sajnos csődbe ment, a város hátba támadta és a bérleti jogot a Janics testvére kapták, akik egészen az államosításig vezették a szállót. Böcögő József elköltözött Miskolcról és Kassán hunyt 1946-ban. Ez röviden Böcögő és a koronának a történet, de mindenki bontjuk ezt a történetet. Egyébként ez a Fehér Asztal művésze címet kapta ez a cikk, amiből most idéztem, ez a Felső Magyarországi Reggeli Hírlapban jelent meg.
Böcögő nevéhez nem köthető a vigadó is?
De, igen.
Ugye, hogy ott beszéltünk róla.
A Ferenc Szálvátornak is, ő volt a szervező, amikor itt volt a látogatása. Hát Böcögőnek, ami jó történt Miskolcon, az mindenhez köze volt. Tehát Böcögő egy szenzációs vendéglátós volt. Az ő nagyságát, vagy talán még túl is szárnyalta, hiszen azért ő közösségi életet élt, a Vejlik Pálihoz tudnám hasonlítani. Tehát majd lesznek utalások is, hogy mennyire népszerű volt ez a koronaszála akkoriban. Tehát 1907-ben Bokros Károly egyébként, aki szintén egy nagyon emblematikus kereskedő volt, ugye ő is a vigadó és a korona kapcsán is szóba került, visszatért Budapestre, és hát utána következett a bérlők sorában Böcögő József. És hát ugye ez volt, ahogy említettem, az aranykor. Tehát ő volt a fehér asztalművésze. Egészen más szellemiség uralkodott, ahol ő munkához látott, hiszen teljesen más, hogy látta a vendéglátó szakmát, mint elődei, pontosan ahogy Vejlik Pál, és hát ugye Messzeföldön híressé vált. Grófok, bárók, hercegek és a társadalmi elit tagjai szórakoztak önfeledten Miskolcon. A pesti Gondel után a második legjobb étterme volt az országban egyébként a koronának, és ugye Böcögőnek volt köszönhető. Ekkor terjedt el egy mondás ország szerte, hogy Böcögő a legszerényebb ember, hiszen megél egy koronából is. Most ismét idéznék Túrzó Nagynak a monográfiájából. Érdemei a város idegenforgalmának felkészítése a legutóbbi években igen nagyok. Országos hírű szállodát és ország határain túl is híres konyhát tartott fent. Nem csak jó konyhával, előkelő terítéssel és tálalással is kitűnt. A miskolci Böcögő olyan fényes ünnepi lakomát tudott rendezni a koronán, mint Budapesten a nagy dunaparti szállodákban. Tehát nagyon híres volt, és olyan leírásokkal is találkoztam, hogy volt, aki csak Debrecenből azért eljött Miskolcra, hogy ebédeljen egyet a koronaszállóban. Böcögő persze terjeszkedett, hiszen volt egy hatalmas pincéje az Avason, a tapolcai Anna vendéglőt is az ő kezében volt egy időben, illetve egy kis házat is épített magának. 1929. március 1-én a nyugatest alkalmával Böcögő adott autóbuszt a Babics Kosztolány, Nagy Endre és Gellért Oszkárnak a lilafüredi kirándulásához, és hát itt mondta Kosztolányi, amikor lassan mentek fel a meredek lejtőn Lilafüred felén, hogy valósággal Böcög ez a kocsi. És hát ugye nagyon jól ment minden. Nagyon sok interjú van egyébként a régi lapokban Böcögő József felé, sok mindenről mesél, de hát sajnos őt is elérte a vég. 1927-ben a városvezetése úgy gondolta, akkor már Hodobai Sándor volt a polgármester, hogy a Speyer kölcsönből felújítatja ezt a szállodát, vagy szállót, hiszen ugye a város tulajdonában volt, mint mondtam, Böcögő bérelte, de nagyon rossz állapotban volt már, és így ráfért mindenképpen a felújítás, hiszen ekkor már 35 éves volt ugye a szálloda. Elindult a beruházás, közben viszont a Vejli Palotában működött az Apolló mozi, és hát kiderült, hogy bizony valakik a városházáról ezt a kasszáját megdést válták és saját javukra fordították. Gyorsan átköltöztették a mozit egyébként a koronába, de óriási balhé lett az esetből. Próbálták eltusolni, nem sikerült a csalás nyomait eltüntetni. Nem derült ki sohasem, mert hát valószínűleg Hodobai Sándor nem volt benne a dologban, de úgy érezte, hogy emiatt neki le kell mondania, úgyhogy nyugdíjazását kérte. Sajnos ezután a koronára nem maradt pénz a városnak, és hát az egyes részei, mivel elkezdték a felújítást, működésképtelené váltak, és Böcögő a saját vagyonát kellett, hogy beletegye, hogy tudja üzemeltetni, és hát bizony ő csődbe ment emiatt. Teljes vagyonát elvitte a felújítás, és nem is készült el. Pedig ugye nyilván nem az ő feladat lett volna a felújítás, de muszáj volt neki, és a presztízs miatt sem hagyta ezt. 1933-ban még reménykedett, és ekkor meg is mentette egy országos összefogás és a sajtó hadrájárat őt. Idéznék most tőle a Pesti Naplónak adott interjújából. Remélem mégsem fognak kitenni. Olyan konyhát úgysem találnak sehol a világon, mint az enyém. Európában szerteszét 40, nálam végzett szakács aratja a dicsőségét. Már régen neves vendégős voltam, királyi lakomák főzését vezettem, amikor kitört a háború, és a fronton kellett megtanulnom főzni. A 9. honvédezre szakácsa lettem, aztán átvittek a hadtestparancsnoksághoz. Úgy bántak Böcögő őrmester főszakáccsal, mint a hímes tojástól. Azóta elmegyek Miskolcról még Budapestre is, nagyobb lakomákra főzni. Sárospatakra is engem vittek, hogy a kormányzónak 400 arisztokratának jó ebédje legyen. Nem fog tőlem megválni Miskolc. A slamasztikában a város vitt engem, a város is slamasztikában van, amiből csak az én vállaimon tud kilábolni. Nélkülem lehetetlen a kibontakozás. Talpra fogunk állni, hiszen tönkrementem én már a világháború alatt, és 1927-ig mégis 5 milliárd koronát szedtem össze. Akkor kezdődött ez az átkozott átépítés. És nem csak, hogy Böcögő József és a város, ugye Böcögő József segélykiáltása nem csak a város kapta fel a fejét, hanem Gundel Károly is. A Magyar Szállodás és Vendéglős című folyóiratban kiáltás Miskolc felé cím alatt többek között a következőket írta. Miskolc felől halljuk most kongatni a halálharangot. Elszorul a szívünk. Hát te is, kedves jó böcögő barátunk. Neked is ilyen opsit munkás, dolgos élet jut vándorbot az öregedő férfiú kezébe? Neked kivárosodnak büszkesége, karodnak dísze, ékessége, tanítója voltál? Nem, nem lehet, nem szabad. Kérve fordulunk feléd, Miskolc. Ne hagyjátok becsukni a korona kapuját, ne engedjétek lehúzni redőnyeit, hagyjátok tovább élni, lélegzeni, verejtékezni böcögő Józsefet és munkásait. Nem csak a magyar szívetekhez szólunk, hanem a józan értelmetekhez is. Mi lesz, ha beteljesedik a koronaszó sorsa? Mi lehet? Az állam, a város, az otti, a szállítók, a hitelezők lemondhatnak követelésükről, melynek behajtására kilátástalan a személyzet, kipróbált, hűséges, derék alkalmazottak serege, munkanélkül maradna, s nincs tenni válik a derék gazda, szegények is tápolója, művészek pártfogója, a derék polgár mintaképe, iparának egyik büszkeség. Hát Böcögőnek mindenre elment az üzemeltetése, a városban talált összes javadalma, a pincéjét leterelték, a korona gyönyörű berendezését, amit saját pénzen vásárolt, amit konkrétan oda készítetett azokba az egyes helyiségekbe, azt lefoglalták, és ugye Halmai Béla polgármester nem talált megoldást a bajra, és egyszerűen akármi is történt, nem volt hajlandó kitenni Böcögő Józsefet. Az ő utódja viszont Fekete Bertalan már nem volt ilyen szívbajos, ő az utcára tette szegény Böcögő Józsefet, és hát a Janics testvérek kapták meg az üzemeltetés jogát a koronának, és még fel is újított olyan szintre a város, hogy működésképessé tették. Nem tudom, ezt miért nem tették meg akkor, amikor Böcögő még volt. És a szegény Böcögő József, aki többet tett a város hírnevének, turizmusának, presztízsének felendítéséért, mint bárki más, dicsitelenül elszegényedve távozott a városunkból, és valamikor 46-ban Kassán hunyt el. Hát nem ezt érdemelte volna a híres vendéglősünk. Én egyébként tettem javaslatot, vagy említettem még a polgármester úrnak is a tavalyi év folyamán, hogy mi lenne, hogyha a Miskolc turizmusáért díjat Böcögő József díjnak hívnánk. Hát ebből nem lesz semmi, de majd ezt még én megpróbálom egy polgári kezdeményezés szintjén ezt beterjeszteni, hiszen szerintem gyakorlatilag neki nincsen emléke, neki sincs emléke a városban. Nagyon fontos lenne, pedig ő rengeteget dolgozott, és tényleg az volt, aki reggeltől estig, és mindent bele tett, és értette a szakmáját egyébként.
Hát tulajdonképpen akkor most, ha 30-as éveknél járunk, ugye? De utána mi történt vele?
Hát utána ugye volt egy államosítás, ugye a Janics testvérek 48-ig üzemeltették, utána hát különböző nevek, Avasszálló, Kossuthszálló, és egészen azt hiszem 1984-ig üzemelt maga a szálló. Akkor már hát olyan nagy személyzettel dolgozott, és olyan magasak voltak az üzemeltetési költségek, hogy nem lehetett tovább. Muszáj lett volna egy teljes körű felújítás, amire ugye megtörténtek a tervek és az előkészületek, de aztán jött a rendszerváltás, a rendszerváltás után eladták valamilyen konszult, nem is tudom pontosan a cégnek a nevét, ők vásárolták meg, garanciát vállalva arról, hogy felújítják, de aztán ez nem történt, meg aztán elkezdődött, aztán a műemlékvédelem is közbeszólt, valamiért nem engedélyezték azt a felújítási szisztémát, amit ők szerettek volna. Úgyhogy ez elhúzódott, akkor már 98-at írtunk. Ugye mi a 90-es évek elején a Kossuth mozi még valameddig ment üzemelt.
Ezt akartam kérdezni, hogy a Kossuth mozi az mióta volt benne, és meddig?
98-ig. Azt hiszem 98-ig még talán üzemelt a Kossuth mozi. Hát a Kossuth mozi az gyakorlatilag, hogy az Apollo színházát költözött, azonnatok kezdve ott üzemelt. Meg ugye a Hevesi Iván Filmklub, és talán még ott a lépcső feljárónak az alján, ott mindig volt valami kis vendéglátóipari egység, hol igen. Egy kocsma, hol egy nem is tudom micsoda. Tehát
ott játékterem is volt ott, igen.
Tehát az a része még üzemelt elég sokáig, tehát szerintem a 90-es évek végéig, de már maga a szálló rész az már nem. És az gyakorlatilag azóta sem sajnos. Hát és most ugye az MCC 2018-ban megvásárolt, azt hiszem, hogy 9-ben vagy 20-ban, de pár éve, és most már tervek is elkészültek, belülről most már ki van takarítva, azt tudom. És hát most már a kivitelezés és az engedélyeztetés fázisában van a dolog, úgyhogy nagyon reménykedem. De én a közelmúltban például voltam fenn a Arany Csillagban, ami a színházzal szemben van, volt. Szintén egy emblematikus szállodája volt Miskolcnak. Hátulról is van egy hátsó bejárat, ott a színvateraszról nyílik. Biztos, hogy mindenki látta, mert rettenetesen romos az épület. Ott is van egy nagy kapu, az az Aranycsillagnak volt az udvara, és hát elkeserítő, hogy az is hogy néz ki belülről. De hát valamiért nem történik semmivel, úgy, hogy az arany szarvaspatikával sem, és vannak még ilyen épületek a városban.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Köszönöm szépen!